A Facebook oldaladon nézelődtem, és ez van nálad kiírva, hogy mit tesz boldoggá, konzisztencia. Ez alatt mit értesz?
Hát ez egy jó kemény kérdés, és azt gondolom, hogy nem véletlenül jött ez ma velem szembe. Azt gondolom, hogy mindenki számára nagyon fontos, hogy a belsőjében ne legyenek ellentétek. Tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy azt képviseljem kifelé is, mind ami belül van, mindenféle megfelelési kényszer nélkül, és akkor vagyok konzisztens, hogyha én azt mondom, és teszem, ami belül van, és ez párhuzamos az érzelmi világommal is, és akkor leszek boldog.
Hogyan élted meg a gyerekkorodat, és miért fontos most számodra, hogy az lehetsz, aki belülről hitet szerint is vagy? Mi volt ezzel a probléma régen?
Én egy kényszeres szenvedélyes szerencsejátékos vagyok. A kényszeres viselkedés valamilyen mintázat alapján alakul ki. Ebben nagyon nagy szerepe van egy származási családnak. Az ottani szokásoknak, az ottani működésnek, az ottani érzelmek kezelésének. Ebből én hoztam egy mintát, amit én próbáltam működtetni az életemben, és ezt kell felismerni, és ezeket a rossz bevésődéseket, ezeket újraírni. Ahogy például az Efezusi levélben is van, hogy változtassátok meg a ti gondolataitokat. Ez konkrétan arról szól, hogy a gondolkodási módod mindig elhajlik egy rossz irányba, mindig azon az úton mész, ahol van egy óriási nagy kátyú, és beleesel. Mindig ugyanezt történik. Ez egy olyan bevésődés, amit felül kell írni, és erre utal tulajdonképpen ez az ige is, és ez a felépülési program ezeket a bevésődéseket tudja felszámolni.
Érdekes volt, hogy így mondtad, hogy szerencsejáték függő vagyok. Részt vettél egy programon, ahol szabadulást éltél át a névtelen szerencsejátékosok közösségében. Hány éve történt ez?
Picit beszélnék arról, hogy engem gyerekkoromban elég sokat vittek templomba, járattak hitarra, egyebekre. Mai fejemmel már azt gondolom, hogy a hitet tanulni nem lehet. Az egy teljesen más dolog. A teológiát azt lehet tanulni, de a hit az egy egész más szinten működik az én életemben. Szakadjunk el a családomtól, mert onnantól kezdve, hogy én fölnőttem, ezekért a dolgokért én vagyok felelős, de ezeknek a mechanizmusoknak a mentén kialakult egy játékbetegségem, és ez 2003-as év végére tehető. Én 2003-tól 2010-ig játszottam aktívan. Maga a játék az nekem arról szólt, hogy amikor én bementem a játékterembe, akkor megszűnt a külvilág, béke van, és megszűnik az összes problémám, ami a külső világban van. És én tulajdonképpen ezt a megnyugvást kerestem, az egy más kérdés, hogy irgalmatlan pénzekbe került. Tehát eleinte egy haveri körhöz csapódtam. Én azt gondolom, hogy az ember olyan emberek társaságában érzi jól magát, amilyen az érzelmi szintje, amilyen az etikai szintje. Nekem 2003-as években elég alacsony volt mind a kettő. Most ezt nagyon finoman fogalmaztam meg. Mondjuk azt, hogy megélhetési bűnözőktől kezdve sok mindenki volt a társaságomban. Tehát akkor ezen meg sem lepődünk, hogy tulajdonképpen ilyen évet írt le az életem. Tehát a játék az picibe kezdődött. Egy étterembe, sörözőbe kezdtünk el havarokkal így játszani. Picit éteken, és utána jött a kisebb szerencsék, utána ez fokozódott, és már nem volt elég ez a kis társaság, hanem a budapesti kaszinók, vagy éppen vidéki kaszinók nyújtották azt az élvezetet, hogy meg legyen az az adrenalin szint, amit tulajdonképpen ez a játék jellemzett. Nekem a fő területem az a póker volt, a többi nem nagyon érdekelt. Kerestem, ahol egyre nagyobb az izgalom, a legtöbb pénzt így lehetett elveszteni.
Családod már volt közben?
Így van, 2000-ben nősültem. Magát a párkapcsolatot azt, hát a szüleimtől látott módon, mivel másom nem volt, ebből építkeztem, próbáltam felépíteni. Igaz, hogy nem veszekedtek sosem, viszont maga az érzelmi levegő az azért olyan volt, hogy vágni lehetett. Ne beszélj, ne érezz, ne bíz, ez a fő hármasság, hogy így mondjam, a beteg párkapcsolatok ezen hármas elv mellett működnek. Nem vállaltuk föl a konfliktust, én is nagyon konfliktuskerülő voltam, és ebből azért rengeteg sok probléma származott. A szerencsejáték az valamilyen szinten menekülés is volt, és egy nyugalmas helyet biztosított.
Próbálkoztál másban is keresni válaszokat?
A játékbetegségnek az egyik jellemzője ez a szeparáció, hogy inkább így bezárkoztam, elzárkoztam, hogy én ezeket a problémákat meg tudjam fogalmazni, az is egy gát volt. 2008. szeptember 28-án, amikor majdnem belehaltam már a játékba, ugyanis egy 72 órás szünet nélküli játékom volt, akkor kerestem először segítséget. Most már nem érdekelt, hogy ki az, tehát a pszichológus, akárkicsoda, csak valaki segítsen. És azt gondolom, hogy ez volt a kulcs a megoldáshoz. Akkor találtam valakit az interneten, aki ezzel foglalkozik, elmentem hozzá. Viszont annyival fogadott, hogy nagyon jó, hogy eljöttél ide hozzám, de nem tudok segíteni. Van egy közösség, ahol olyan emberek vannak, akik szintén ezzel küzdenek, és menj el oda hozzájuk, ez megoldást fog adni a problémádra. Ez a GA Gamblers Anonymous, magyarul Névtelen Szerencsejátékosoknak a közössége, ahová minden olyan személy, férfi és nő jár, akinek problémája van a szerencsejátékkal. A közösséghez való tartozásnak egyetlen egy kitétele van, a vágy a szerencsejátékok abbahagyására. És ezt most párhuzamosan tudom tenni akár a hitbeli dolgokkal, hogy az Istenhez való tartozásomnak egyetlen egy kitétele van, az, hogy én Istennek elfogadom a szeretetét. Eleinte bőven elég volt az, hogy ezeken az alkalmakon én föltöltődjek, és egy kicsit már végre jobban érezzem magam, mert borzasztó alacsony szinten voltam, az olvasás is nehézséget jelentett, és kétszer estem vissza magába a játékba. Tudom, hogy ha lett volna egy harmadik, akkor abba belehalok. Konkrétan pont az az ige volt akkor, mint ami ma is volt, az evangélikus útmutatóban, Jelenések 2, 1-től 7-ig, ahol azt írja le, szabad szavakkal mondom el, hogy ha ezt folytatod, akkor elmegyek és kimozdítom a te gyertyatartódat, ami azt jelenti magyarul, hogy meg fogsz halni. És én ezzel tisztában voltam, hogyha itt most még egyszer visszaesek, ahol nincs visszaút, hanem akkor kereszt van a végén az útnak. Két visszaesésem előtt ezzel a felépülési programmal nem kezdtem foglalkozni, mert be kell tenni a munkát, feladatok tartoznak ehhez a 12 lépéses programhoz, és ezután kezdtem el. Választottam szponzort, ami nálunk azt jelenti, hogy egy mentorom volt, aki előrébb járt a lépésekbe és ebbe a programba, és az ő segítségével elkezdtem dolgozni ezeken a lépéseken, illetve saját magamon tulajdonképpen, hogyha most ezt egy önsegítő csoport szemszögéből nézzük.
Megütötte a fülemet, hogy nyugalmas helyzet volt neked, hogy beülsz szerencsejáték függő emberek közé, és neked az már egy menedék volt, együttérzést kaptál?
Nagyon fontos, hogy itt a közösségünkben vannak bizonyos kommunikációs szabályok, és az egyik legfontosabb az, hogy egyes szám első személyben beszélek, valamint nem teszek sem megjegyzéseket, sem kritikákat, sem tanácsot nem adok a megszólalónak, így tulajdonképpen kialakul egy empatikus, elfogadó közeg, ami egy nagyon fontos dolog, tehát függetlenül attól bármilyen baromságot mondok, vallásos embereknek sokszor nehéz ez, mert egy ilyen mély érzelmi helyzetben lévő függő sokszor káromkodik, sokszor szitkozódik adott esetben, és ezt nem mindig kellemes hallgatni, teljesen mindegy, hogy most igaza van vagy nem. Ez pont az irányba mutat, hogy ebből az elfolytásából ki tudjon jönni. Tehát az a sok minden sérelem, amit hurcolászott életében, végre hangot adhat ezeknek a sérelmeknek. Egy szó, mint száz, az a lényeg, hogy itt egy elfogadó, empatikus közeg fogadott. Ezek az emberek végigjárták azt a bukdácsolást, azt az utat, ami rám is várt, ezért tudtak ilyen elfogadóak lenni, és megértették azt, hogy velem mi van.
Mi ez a 12 lépéses felépülési program, amit ott végigvettetek?
A 12 lépésen való munka az, hogy dolgozom ezeken a lépéseken, de nem egyszer, hanem az életem folyamatos részévé teszem, tehát egy olyan eszköztárat ad nekem, amit én gyakorolni tudok az életemben. Az első és legfontosabb lépés az, hogy beismertem a tehetetlenségemet a szerencsejátékokkal szemben, és hogy az életem irányíthatatlanná vált. Ez azért nagyon lényeges, mert a szerencsejáték függő az rögeszmésen ragaszkodik ahhoz, hogy ő tudja uralni a játékot, általában mindent és mindenkit tud uralni maga körül, tehát egy szerencsejáték függő az egy nagyon...
Magabiztosnak látszik?
Kívülről magabiztosnak látszik, de egy iszonyat beteg ember, tehát ő egy szociopata. És én ezt azért mondom itt el, tehát akinek a családjában ilyen van, egy szociopatát nem lehet megmenteni. Azt eltávolítani kell egy közegből. Ezt felejtsük el, hogy én vagyok a mentőangyal, és majd imádkozom érte, meg nem tudom, persze természetesen imádkozom érte, de hogy majd én meg fogom itt változtatni, akkor tulajdonképpen az Istennek a székébe ülök.
És ha eltávolítjuk?
El kell távolítani az azért, mert káros az én számomra, mint családtagnak.
Nem marad nagyon egyedül?
Isten nélkül az ember nagyon egyedül van. hogy így fogalmazzam, viszont a megoldás nem az a számára, hogy egy másik ember legyen, akibe ő kapaszkodik, hanem neki meg kell találni Istent. Na most egy szerencsejáték függőnek és bármi egyéb függőnek a megoldás az életébe és az élősködő életmódjából való kilépés az az, hogy szembesítsük a következményekkel. Ezzel tudunk rajta segíteni. Nem azzal, hogy helyette kifizetjük a csekkeket, hanem hagyjuk, hogy szembesüljön az életének a következményeivel. Amennyire tudjuk, el kell engedni, és ez nagyon kemény dolog. Volt, aki az utóbbi pár évben fölhívott azzal kapcsolatban, hogy a fia játszik. Mit csináljon vele? Ki kell tenni otthonról? Ez a legjobb, amit tehet, mert a tékozló fiú az akkor jött rá, amikor a mosléikot ette, hogy valami nem frankó, és akkor indult el.
Én úgy képzelem, hogy kisugárzik Isten szeretete, mint egy mágnes. Mindig ott van a vonzásában, elég távol is az az elengedett fiú, nem? Mert különben elveszne.
Igen, ő elengedi, ő hagyja, hogy járd a saját utadat, viszont van egy javaslata, ami jobb út számodra.
Egyébként volt mire visszaemlékezned a templomos, vallásos gyerekkori múltadból, ami miatt tudtad, hogy hova kanyarodj vissza? Vagy Isten vonzott?
Igen, tehát sok minden eszembe jutott, ezt tudom mondani, ami tulajdonképpen a második lépésbe jött el, hogy eljutottunk arra a hitre, hogy egy nálunk hatalmasabb erő visszavezethet minket a normális gondolkodáshoz és élethez, és ez nem vallásos, hanem egy spirituális program. Össze kellett törnöm a régi istenképemet. A régi istenképem az egy büntető isten volt, mégpedig egy szerető és megbocsátó istenképpel kellett felcserélnem, és ebbe segített a második lépés. Első körbe a saját magamnak történő megbocsátás addig, amíg én nem engedem meg magamnak, hogy hibázzak, akkor arra kárhoztatom magamat, hogy nem merek semmit tenni, én nem fogok cselekedni. Cselekvésképtelen leszek, mert jaj, majd, hogyha ezt teszem, vagy azt teszem, akkor hibázni fogok, és akkor, hogyha én hibázni fogok, akkor azért úgy nagyon megbüntetnek.
Tehát a második pontban valahogy megkeresi az ember azt a felsőbb erőt?
Így van. Itt kialakul egy az Istennel való egy közvetlen kapcsolat, amiben én nem körmondatok révén szólítom őt meg, hanem teljesen közvetlenül, mint ahogy most itt beszélgetünk, és bármit őszintén elmondhatok neki, bármilyen érzésemet, bármilyen aggályomat, legbelső titkomat, hiszen ő ezt úgy is látja, és ez egy óriási dolog. Ő teljesen ismer engem, nem úgy, mint egy másik ember, hanem sokkal mélyebb. Ez a lépés segített abban, hogy felismerjem, hogy Isten az egy szerető Isten, és szeret engem úgy, ahogy vagyok.
Segítséget kértél tőle gyakorlatilag, vagy mi volt?
Így van, itt tanultam meg az imádkozást is, mármint helyesen, ami azt jelenti számomra, hogy egy alázatos testhelyzetben, mondjuk térden állva lehet imádkozni, és azt felismerni, hogy van egy felsőbb erő, aki nem én vagyok, hanem valaki teljesen más.
Válaszolt neked? Megmutatta magát?
Az volt a legérdekesebb, és ugye az van a Bibliában is, hogy Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig megnyitja magát, hogy elkezdtem hallani hangját. Tehát ez egy oda-vissza kommunikáció, aminek igazándiból talán a 11. lépésnél kellene elkövetkeznie, de mivel nekem voltak azért gyökereim ezen a téren, ezért itt is megjött már a hangja, és ennek én nagyon megörültem, mint amikor hazatértem.
Ez volt talán a megtérésed?
Hát talán így a visszatérésem. Nekem a megtérés az azt jelenti, hogy én az érzelmeimet, a problémáimat az Istenhez viszem, és vele akarok egy közösségbe lenni.
Hogyan lép tovább a harmadik pontra az ember?
Harmadik lépést előkészíti ugye a második lépés, és az egy döntés tulajdonképpen. Elhatároztuk, hogy életünk és akaratunk irányítását a saját felfogásunk szerinti felsőbb erő gondjaira bízzuk. Amit kell cselekednem, hogy elmegyek egy általam választott helyszínre, lehetőleg ez egy meghitt környezet legyen, én annó egy templomba mentem el, 2012. február 16-án, és az történt, hogy odaadtam az irányítást. Most már nem én akarok irányítani, nem én akarok lenni a nagy bábjátékos, aki ráncigálja az embereket meg a környezetét maga körül, hanem ezt egy bölcsebb személyre bízom, konkrétan Istenre bízom a gondjaimat és problémáimat, és ez egy nagyon felszabadító dolog volt, mert a felelősséget azt oda tudtam neki adni. Én beleteszem a munkát a saját határomig, a dolgokat elvégzem, amit rám van bízva, viszont egy pont után már nem az enyém.
A Névtelen Szerencsejátékosok felépülési programjának 12 pontjáról beszélgetünk, és most következik a negyedik lépés.
Ez egy nagyon komoly vízválasztó a programban, de nem csak a programban, hanem azt gondolom, hogy a normál emberek között is. Mérehatos és bátor erkölcsi és pénzügyi leltárt készítettünk. Ugye számunkra a pénzügyi leltár nem kérdés, azért fontos, mert mi minden pénztár játszottunk, amihez csak hozzáfértünk, és ez sokszor nem csak a miénk volt, hanem kölcsönkértünk, elloptunk, mindenféle tettet megtettünk azért, hogy egyáltalán pénzhez jussunk, és finanszírozni tudjuk a játékot. Az erkölcsi leltár az pedig ugyanígy az életünkről szól, mégpedig akár Istennel, akár emberekkel kapcsolatos olyan hibákra, olyan cselekményekre vonatkozik, amely a korábbi életünket jellemezte. Tehát ezek konkrét történések, ez a bűneimnek is lehetne a listája. Én, ha visszaemlékszem erre, egy fél éven betelt, hogy ezt a lépést elvégezzem, benne lévő feladatokat, kb. 10 darab táblázatot kellett összeszednem. Ebbe volt szó az érzelmeimről, benne volt a félelem, a harag, a versengés lista, szexlista, pénzügyi lista, kinek tartozom. Én ezt kiegészítettem ilyennel, hogy szégyen és bűntudat, mert azok a legmélyebb olyan alapérzelmek, amelyek leginkább meggátolnak az életben. És hogyha én a szégyenemmel, a bűntudatommal, a félelmeimmel, a haragommal ezekkel szembe tudok nézni, akkor tudok velük mit kezdeni. És tulajdonképpen ez egy nagyon komoly tükör, amit én saját magam elé teszek, és nem a másik ember elé. Ez egy nagyon fontos dolog.
És nem más teszi eléd.
Így van. Ebben a szponzorom elég sokat tud segíteni, hiszen ő az arra fölhatalmazott, általam fölhatalmazott személy, akinek erre jogosítványa van, aki ebben igenis oda tud szólni, hogy Zoli, itt valami nem stimmel, ezt azért még tegyük oda. Lényeges, hogy ebben nagyon bátran menjünk bele, és tegyük meg. Ez akkor jó egyébként, hogyha már a végén egy ilyen kényelmes szembenézésé válik, hogy én ilyen vagyok, de akkor is egy hatalmas nagy felismerés lesz. És ez egy rólam ad egy ilyen képet. Ez egy hosszabb folyamat, kinek mennyire megy, tehát azért érzelmi ellenállás van ezzel szemben. Tehát, hogyha például most bárki mást megfognék az utcáról, és akkor megkérem, hogy írja le a szégyen listáját, nem biztos, hogy annyira kellemesen érezni magát.
És mit kezdesz ezzel a listával aztán?
Ez a lista arra szolgál, hogy az ötödik lépésben beismertük magunknak és egy másik embertársunknak hibáink valódi természetét, és ezt kiegészíthetem azzal, hogy Istennek is. Tulajdonképpen ezt a leltárt, amit a hátizsákomban van, és cipeltem eddig az életemben, elmegyek egy személyhez, akit én választok, és egy 3-4 órás beszélgetés kapcsán egy életgyónást teszek, amivel tulajdonképpen elmondom részletesen az életemet, ezek a listán szereplő dolgok hogyan nyilvánultak meg az életemben, milyen szerepük volt, és kialakul egy olyan dinamika, hogy még világosabban kezdem el azt látni, hogy milyen belső mechanizmusok útján működöm, amelyek tulajdonképpen az én bajomat okozzák az életemben. Konkrétan emlékszem, amikor a 6. lépésben eljött ez a pont, hogy egyszerűen elegem lesz önmagamból. Éppen a fürdőszobában zuhanyoztam, és annyira jártak ezek a gondolatok a fejemben, hogy én már nem akarok ez lenni. De hát önmagamtól csak ez tudok lenni. Akkor annyira dühös lettem, hogy lementem a dolgozószobámba, és 3 perc alatt összeírtam azt a 90 pozitív tulajdonságot, amivel szeretnék rendelkezni. Ugye a 6. lépés az hogy megjöjjön a hajlandóság, és a kamaszból ezt csinál felnőttet, arra, hogy ami volt régen negatív működés, azt én szeretném felcserélni egy pozitívra. De ez csak egy vágy, és egy hajlandóság, hogy én ezt az egészet már szeretném elhagyni, meg a múltra bízni. Ez egy számomra egy nagyon nagy dolog volt. Óriási lépés, hogy ennyi mindent le tudok írni magamról egyáltalán. Hogy én milyen vagyok, és milyenné szeretnék válni. Majd a 7. lépés, amihez szervesen kapcsolódik, az, amikor Isten elkezd cselekedni az életemben. Az arról szól, hogy alázatosan kértük a saját felfogásunk szerinti Istent fogyatékosságaink felszámolására. A felépülést azt innentől kezdve nem én csinálom, hanem az én átalakításomat nem én csinálom. Azt az Isten csinálja, nem pedig én. Úgyhogy a 7. lépés az ebben segít egy újabb imával és az alázat elérésével. Az alázat ugye görögbe utána néztem, annyit jelent, hogy kisebbé létel. Tehát nekem játékosként nálam nem volt nagyobb feje senkinek. Tehát ahol beérkezek, ott én vagyok a király, tehát ez az elképzelés, az uralkodó volt. És ennek mentén születik meg egy teljesen új, más személyiség.
A párkapcsolat sporthoz való hozzáállásodat is elkezdte formálni ez a program, és amit átéltél?
Maga a párkapcsolatom ugye egy rossz minta szerint, egy beteg minta szerint működött. Még nehezebb egy éppen felépülésben lévő szerencsejátékossal együtt élni, mert borzasztóan előjönnek a jellemhibái, pláne amikor a leltárával elkezd foglalkozni, akkor mindenki hibás az égvilágon, csak ő nem. Viszont amit említettem, hogy 2000-ben megházasodtam, ez a párkapcsolatom ez fölbomlott 2013-ban. Már az előtte való években így elkezdtem párkapcsolati könyvekkel, dolgokkal foglalkozni. Miután elváltam, nem értettem azt, hogy hát betettem én rengeteg energiát ebbe a kapcsolatba a végén, amivel szerettem volna ezt visszafordítani, mindazt a rombolást, amit előtte ugye elkövettem, illetve amit közösen hoztunk létre. Ennek kapcsán aztán 2014-ben párkapcsolati tanácsadó lettem, de ennek az elsődleges célja az az volt, hogy megértsem azokat a mechanizmusokat, amik ezen a kapcsolaton belül működtek, illetve mi hogyan működtettük a dolgokat, és magának a tanfolyamnak a során rengeteg kérdésemre kaptam meg a választ. Volt egy pici idő, amikor praktizáltam is, hogy lehet ezt így fogalmazni, de aztán az eredeti szakmámhoz visszatértem, mert az sokkal inkább lelkesítő számomra.
Haladunk végig a 12 ponton, és most tartunk a 8-nál.
8-nál, így van. A 8. és a 9. lépés az tulajdonképpen a múltamnak a lezárása. 8. listát készítettünk mindazokról, akiknek valaha kárára voltunk, és hajlandóvá váltunk mindjájuknak jóvátételt nyújtani. Ez csak arról szól, ismét bátraknak kell lennünk, és venni először egy papírt, leírni azokat a személyeket, helyzeteket, intézményeket, akiknek a kárára voltunk, akár anyagilag, akár erkölcsileg. Csak arra kell koncentrálni, hogy a listát leírjuk, és hajlandóvá válunk majd nekik jóvátételt nyújtani. 9. lépésben pedig közvetlen jóvátételt nyújtottunk mindazoknak, akiknek tudtunk, ahol ez lehetséges volt, kivéve, ha ez sérelmes lett volna rájuk, vagy másokra nézve. Ez pedig tulajdonképpen arról szól, hogy felkeressük ezeket a listán szereplő személyeket, intézményeket, és azokat a károkat, sérelmeket helyre tesszük. Itt a listában lehet bocsánatkérés, lehet pénzvisszafizetés egyéb, de nem konkrétan arról van szó, hogy a pénzt vissza kell adni. Roppant felemelő, tehát nagyon bátor cselekedet, és bármelyik társam, akiről most így ez eszembe jut, amikor egy-egy ilyen jóvátételt megtesz. Nekem ami nagyon jól esett az, hogy utána egy hatalmas megkönnyebbülés volt, egy-egy ilyen jóvátétel, egy-egy ilyen találkozó, egy-egy ilyen beszélgetés után, mert megváltozott a viszonyunk azzal az adott emberrel. Sokfajta emberrel volt kapcsolatom. Volt, aki meglátott, és ez egy véletlen találkozás volt, meglátott egy étterembe, és hirtelen átfutott rajta, hogy hát akkor ő innen most kimegy. Aztán mégis csak bejött, és én megkaptam az alkalmon, mert azt vallom, hogy véletlenek nincsenek, és akkor ott megtettem neki ezt a jó átételt, a bocsánatkérést. Ez azért volt érdekes, mert már a pénz visszafizetésen túl voltunk. És megváltozott az egymással való viszonyunk. Az egy más kérdés, nem valószínű, hogy kerti grillpartikat fogunk rendezni, de sikerült ezt így helyre tenni. 9. lépéssel én lezárom a múltamat, és a jelenben működtetem az életemet. Én azt vallom, hogy a 10. lépés minimum szükséges ahhoz, hogy én egy normális párkapcsolatra képes legyek. Az pedig így szól, hogy folytattuk a személyes leltár készítését, és ha hibáztunk, vagy tévedtünk, haladéktalanul beismertük. Ekkor már rendelkezem egy kellő önbecsüléssel, úgy gondolom, hogy a kapcsolatomban fel tudjam ismerni azt, hogy én mi az, amiben hibáztam, kellő nyugalommal hátradőlök a kis fotelomba, és akkor bocsánatot tudok kérni. És ez nem okoz megterhelést. Amennyiben ez megterhelést okoz, tehát nekem nincs akkora önbecsülésem, és teljesen mindegy, hogy férfi vagyok, vagy nő a kapcsolatban, és ezt nem tudom megtenni, akkor aláásom a kapcsolatot. A 11. lépés is szinkronban van bele, ez arról szól, hogy igyekeztünk ima és elmélkedés révén fejleszteni a tudatos kapcsolatunkat a saját felfogásunk szerinti Istennel, csupán azt kérve, hogy a velünk kapcsolatos akaratát felismerhessük, és erőt annak kivitelezéséhez. Ez egy nagyon érdekes lépés, hiszen az Istennel ápolom a kapcsolatomat. De az Istennel a kapcsolatomat nagyon sokféleképpen tudom ápolni. Az imádság az egy alap nálam. Tehát az egy keretbe foglalja a napomat reggel és este. Lehet meditálni. Ezen kívül pedig van, ugye a velünk kapcsolatos akaratát felismerhessük. Ennek egy fontos része az, hogy a saját hitem, vagyis vallásom szerinti könyveket olvasom, alap a Biblia, Annak is fontos, hogy én ezt hogyan értelmezem, tehát ezt számomra úgy célszerű értelmezni, hogy Isten szeret engem ebből a nézőpontból, és de ettől függetlenül rengeteg sok más módon szól az Isten az emberhez. Az utamban hoz embereket. Történnek olyan megmagyarázhatatlan véletlenek az életemben, amit lehet csodának mondani, ami tudjuk, hogy nem véletlen, mert nem ismerjük az összefüggéseit, pusztán erről van szó. De ez is Istennek a keze. Vannak például filmek, könyvek, ahol azonosulok a szereplővel, és akkor azok a dolgok is bennem megvannak. Tehát én azt gondolom, hogy sokkal tágabb az, ahogy az Isten kommunikál velünk, mint pusztán csak az, hogy én elolvasom a reggeligét, vagy az
estigét. Tehát a megszokott, vagy egyértelmű módok.
Így van. Így van.
Túl is.
Így van. Tehát, és erre azt gondolom, hogy a szellemi csatornámnak nyitottnak kell lennie ebbe az irányba, és akkor ő segíteni fog azon az úton, amilyen irányba haladok. Tehát egy másfajta kapcsolat is fönnáll vele abban az esetben, hogyha a Szentlélek elkezd dolgozni benne.
Persze arra vigyázni kell, hogy nem csak Isten lelke hat ránk és súg. Azért jönnek be rossz hatások is, félrevezetések, hamis hatások, még ha jónak is tűnik.
Igen. Én azt úgy gondolom, és ahogy én alkalmazom az életemben, hogy az apostolok cselekedeteiben vagy, vizsgáljatok meg mindent, és ami hasznos az építésre, azt tartsátok meg. Tehát, hogy az épít engem, akkor én azt beépítem. A 12. lépés tulajdonképpen ennek a végeredménye, az egy eredmény a programba fektetett munkának. Elépések eredményeként lelki ébredést tapasztaltunk, és igyekeztünk ezt az üzenetet más szenvedélyes szerencsejátékosoknak is átadni. És ezeket az elveket életünk minden megnyilvánulásában gyakorolni. Két dolog, az egyik az, hogy ennek eredményeként ugye én elindultam egy nagyon alacsony, mély érzelmi szintről, és eljutottam egy érzelmi skálára a tetejére, ami hát nem a tetejére, mert tetején inkább Jézus van, de van egy ilyen érzelmi skála, utána is lehet nézni, ami alapján egy ilyen 450-es értéken kalibrál egy szerencsejátékos a program után. Előtte a béke feneke alatt van, lesz egy eredmény, lesz egy csomó készségem, egy csomó eszközöm, hogy én az életben hogyan boldoguljak, az emberekkel hogyan építsek kapcsolatot, hogyan működtessem ezeket, Istennel hogyan működtessem a dolgaimat. A másik fele, hogy ezt elmondom, az is a 12. lépés, hogy én most itt vagyok.
Nem nehéz vállalni azt, hogy te honnan jöttél, hol tartasz, hiszen most tényleg egy jól szituált, normális embernek tűnsz, mindenképpen el kell mondanod a múltadat?
Ez nem kötelező, tehát én nem is terhelem az embereket ezzel. Egy időben csináltam ezt, de egészen addig, amíg így a bűntudat meg a megfelelés még munkált bennem, ma már ez így nincs. Tehát ha kell és szükségszerűen előhozza a helyzet, akkor elmondom, hogy szerencsejátékfüggő vagyok. Ezzel nekem semmi problémám nincs, és utána megkérdezem, hogy mi lesz ebédre. Korábban volt egy ilyen, hogy elmentem egy helyre, úristen, most ez ki fog derülni, meg nem tudom, mi lesz, szégyenérzet és egyebek. Készítést éreztem arra, hogy ezt most minél előbb el kell mondani, hogy ettől megszabaduljak, de ma már ez egy lényegtelen dolog abból a szempontból, hogy ez egy pontja volt az életemnek. Nem az az életem, az a múltam. És nagyon fontosnak tartom, hogy a jelenben éljek. Hiszen ha múltban élek, és azon gondolkodom, akkor bűntudatot tudom magamban gerjeszteni, generálni, az meg ugye nekem semmire se jó. A vezérelve az volt, hogy engem úgy tudtak manipulálni, hogy minél több bűntudatot keltettek bennem, és akkor azt csináltam, amit éppen ők szerettek volna. De ez ma már megváltozott, és éppen ezért nem is szeretnék a múltban élni, hanem a jelenben.
És hogyan élsz most a jelenben Istennel, és vele való kapcsolatban? Mi változott az emberekkel való kapcsolatodban? Ezeket érintettük, de hogyan összegeznéd ezt?
Ez egy nagyon jó kérdés. Nem gondolom, hogy könnyebb lett így az élet. Tehát megvannak a feladatok ugyanúgy, más szinten. Küzdelmek megvannak, vannak még bennem föloldásra váró ellentétek. Tehát, hogyha így fogalmazzak, akár belső harcok is, vívódások. Viszont könnyebben meg tudok magamnak bocsájtani, és már így nem ostorozom magam, és itt mondjuk Lutherrel is utalhatok, aki egy idő után rájött, hogy ez nem egy megoldás. Csak a mai nap van egy ilyen szlogenünk, és a Bibliában is van egy ilyen, igen, hogy elég minden napnak a maga baja. Ezt próbálom szem előtt tartani, hiszen több okból munka párkapcsolat terén elég magas a terhelés, viszont ezt csak egy napig kell vinni. És azért ez egy megnyugtató dolog, hogy este azért ezt leteszem. Aztán azt, hogy holnap majd mi lesz, meg hogy lesz, az egy más kérdés. Nagyon érdekes dolog, mert idefele jövett pont kaptam egy üzenetet, egy e-mailt, egy kedves ismerősöm hírlevelét, és abban az szerepel, hogy táncolni kell, uram, az orból körökből, hogy tehát amikor nehézségek is vannak az életedben, akkor is fókuszálj az életnek a pozitív oldalára, azokra a jó dolgokra, amik történnek, és feküdj föl egy kicsit a víz színére, amikor hullámzik a tenger. Így próbálom élni a mindennapokat.